Good evening, brothers and sisters.
Kellemes estét kívánok minden kedves testvérnek.
I know it is very hot in this room.
Tudom, hogy nagyon nagy meleg van már most is ebben a teremben.
And I am going to go as the Spirit leads.
De ahogy a lélek vezet, szeretném, hogyha úgy haladnánk előre.
But I remember that God is very merciful.
De tudom, hogy Isten nagyon kegyelmes is.
I will not keep you in this heat any longer than necessary.
Úgyhogy nem akarlak benneteket a szükségesnél tovább tartani ebben a hűségben.
Let's seek the Lord in prayer.
Keressük az Urat imába.
Dear Heavenly Father.
Drága mennyi Atyám.
Father, we're bowed before you once again.
Atyánk, megint elé térdelünk.
Seeking your power and your strength and your spirit.
És keressük a te hatalmadat és erődet a te lelkedben.
Lord, we ask for rich blessings.
Úrunk, kérünk téged, árasz ránk a te gazdag áldásaidat.
I ask that you would use me according to your will and pleasure.
És kérlek azért, hogy használj engem a te akaratod és terved szerint.
And I pray for each one that is within the hearing of my voice.
És kérlek azért, hogy mindenki, aki most hallja az én hangomat,
that they might be blessed to draw closer to you.
Az áldást nyerjen és közelebb kerüljön hozzád.
Jesus, we ask.
Jézus nevében kérünk. Amen.
Well, if you can't tell by what's on the board,
aki a táblára tekintve nem tudja megmondani,
we're going to be taking a little look at the book of Daniel today.
Hogy Dániel könyvéről lesz ma este szó.
More specifically, Daniel chapter 8.
Annak mondom, hogy ma különösképpen Dániel könyve 8. fejezetével fogunk foglalkozni.
And I really don't know where everyone is with respect to Bible prophecy.
Természetesen nem tudom, hogy ki hogy áll a bibliai proféciák ismeretével.
So I just want to do a very quick little review of the prophecies of Daniel.
Úgyhogy egy nagyon-nagyon rövid áttekintésben szeretném összefoglalni Dániel proféciáit.
Because each prophecy builds on the other.
Mert mindegyik profécia egymásra épül.
In Daniel chapter 2, Nebuchadnezzar has a dream.
Dániel második fejezetében Nabukodonoszor egy álmot lát.
He sees an image and the interpretation of the image is up on the board.
A táblán látható ennek a szobornak a felépítése és ennek az értelmezése.
There are a series of kingdoms that lead us to the time of the end, which is today.
Ez a profécia arról beszél, hogy milyen birodalmak jönnek egymás után egészen a vég idejéig.
He was told that he is the first king or kingdom.
Nabukodonozor ezekben a látomásokban az első király, az első birodalom.
And we know from history who the other kingdoms were.
És a történelemből tudjuk, hogy mi a többi birodalom.
Very simply, Babylon, Medo-Persia, the Greek Empire, the Roman Empire, down to today.
A táblán is olvashatjuk, Babilon, tehát Medo-Persia, Görögország, Róma, és végül napjaink állapota.
In Daniel chapter 7, we're given some more information.
Dániel könyve 7. fejezetében még több információhoz jutunk.
Instead of an image this time, there are 4 beasts.
Itt szobor helyett 4 vadállat képében jelennek meg a birodalmak.
The angel that gives the interpretation tells us very clearly that these beasts represent the same powers.
Az angyal, amely az értelmezést is megadja, világossá teszi, hogy ezek a hatalmak ugyanazokat a birodalmakat, vagy ezek a vadállatok ugyanazokat a birodalmakat jelképezik.
The only difference is when we get to the Roman beast power, there's a emphasis and focus on a horn that comes up.
Az egyetlen különbség és többlet az előzőhöz képest, az a negyedik birodalomban van, amikor ugye látjuk, hogy ebből a negyedik vadállatból egy kis szar növekedik ki, ami a pápai Rómát hangsúlyozza.
And the terrible things that this power would do to God's people.
És azokat a rém tetteket, amelyeket ez a hatalom Isten népével cselekszik.
By the time of Daniel chapter 8,
Dániel könyve 8. fejezetéhez, hogyha elérkezünk,
the empire of Babylon is gone.
Addigra Babilon birodalma már elbukott.
In this particular vision there's two beasts.
Ebben a látomásban már csak két vadállat szerepel.
A ram and a he-goat.
Egy kos és egy bak.
The ram is symbolic of the Medo-Persian Empire, which existed at the time of the vision.
A kos a Medo-Persia birodalmat jelképezi, amely a látomás idején éppen uralkodott, hatalmon volt.
And Daniel sees a he-goat with one horn.
Daniel viszont lát egy bakot is, egy nagy szarval.
And this he-goat slams into the ram.
És ez a bak, ez nagy erővel neki megy a kosnak.
Now there's some words that are kind of unique to this prophecy.
Van néhány nagyon egyedülálló szó ebben a proféciában.
In chapter 8 verse 4, talking about the ram.
Például Dániel 8:4-ben ezt mondja a kosról.
The very last word describes this power as being great.
Azt mondja erről a kosról az utolsó néhány szóval, hogy nagyjá nőtt.
Describing the he-goat in verse 8,
a 8. versben ehhez képest a kecskebakról azt mondja,
which was Alexander the Great and his empire,
ami tudjuk, hogy Nagy Sándort is, az ő birodalmát jelképezi.
It says that the he-goat waxed very great.
És azt mondja róla, hogy a kecskebak pedig igen nagyjá lőn.
The vision says that the horn was broken off at its peak.
Ugye, hogyha tovább olvassuk a látomást, akkor azt látjuk, hogy letöretik ez a nagy szar, amikor a hatalmának csúcsán van.
We know that Alexander died very young and he had no heir.
Tudjuk, hogy Nagy Sándor viszonylag fiatal korában halt meg, és nem maradt örököse.
His kingdom was divided up by his four generals.
A birodalmát a négy tábornoka között osztották fel.
Those four generals divided the kingdom into four regions.
És ez a négy tábornok, ez négy területre osztotta fel Nagy Sándor birodalmát.
And in the vision describing the horns, it says one of those four horns grew, and it says in verse 9, it became exceeding great.
És azt olvassuk a 9. versben, hogy e közül a négy szarv közül az egyik így fogalmaz, hogy nagyon megnöve.
It's referred to as a little horn in verse number 9.
A 9. versben a kis szarvként utal rá.
That becomes exceeding great, which reminds us of the little horn of Daniel 7.
Ami tehát erről a kis szarról mondja, hogy ez nagyon nagyjá nőtt, és ez párhuzamba állítható Dániel 7-ben szereplő kis szarval.
We have always known that this power represented, this horn represented two entities.
Mindig is úgy magyaráztuk ezt, hogy ez a kis szarv, ez két dolgot jelképezett egyszerre.
But those two entities are actually one and the same continuous.
De ez a két hatalom, ez valójában ugyanannak a dolognak a folytatása.
Rome overtook the power of the Greek Empire.
Ugye tudjuk történelemből, hogy Róma vette át a görög országtól a hatalmat.
And that power exists today in the Roman Catholic Empire or the Papal Power.
És ez a hatalom, ez a római katolikus birodalomban öröklődött tovább is, folytatódik napjainkig.
That pretty much gets us to where we are, where we're going to be studying and taking a look at some scriptures today.
És körülbelül ez az alapja annak, ahol most elkezdjük a mai napi esti tanulmányozást.
I'm not a prophet.
Én nem vagyok proféta.
Although I'm looking for the gift of prophecy.
Bár vágyom a prófétaság ajándékára.
A while back I was studying and looking at this text.
De nemrég régebben tanulmányoztam ezt az ige szakaszt.
And one Friday evening as I began to look at it, things began to dawn on my mind.
És egy péntek este, mikor ezeket az igéket olvastam, kezdett kikristályosodni valami előttem.
I started looking at verse 14, which is the 2300 days.
A Dániel 8:14-et olvasva, ami ugye a 2300 évről szól.
The spirit of prophecy says more than any other verse, this has made us who we are as a people.
Ugye erről mondja a prófétaság lelke, hogy ez az a vers, ami leginkább azzá tett minket, amik vagyunk ma.
I started looking at verse 13.
És elkezdtem tanulmányozni a 13. verset is.
And in verse 13 we have what we call the daily.
És ebben a 13. versben van ez az úgynevezett mindennapi.
Now, I'm not sure that I had my ideas about the daily.
Tehát én nekem megvolt a saját elgondolásom erről a bizonyos mindennapiról.
But I knew that there were basically two interpretations of what the daily is.
De tudom azt, hogy alapvetően kétféle értelmezése van ennek a mindennapinak.
Our early Adventist pioneers argued over it.
A korai adventista úttörőink sokat vitáztak erről.
And if you have an interpretation for the daily, I certainly don't want to argue with you.
És hogyha neked is van egy saját értelmezésed a mindennapiről, nem akarok vitatkozni vele.
But this study took me down a road that helped me to see Jesus more clearly.
De ahogy ezt a kérdést tanulmányoztam, ez nekem segített abban, hogy Jézus még világosabban lássam.
So I was blessed, so I would like to share it with you.
És számomra ez nagy áldást jelentett, és ezt szeretném most megosztani veletek is.
We're not really going to be looking at prophecy.
Igazából nem is annyira proféciákról szeretnék most beszélni.
We're going to be looking at Jesus.
Hanem Jézusról.
The daily starts out in really, we'll go to verse 10.
Kezdjük az erről való gondolkodásunkat a 10. versnél.
Talking about this horn that becomes exceeding great, that represents two powers.
Ugye itt még mindig arról a kis szárról van szó, amely olyan nagyon nagyra nőtt, és amiről azt mondtuk, hogy két különböző hatalmat jelképez.
And this is what dawned on me that was kind of a key. There's only one horn.
És számomra ez volt a megoldásnak, vagy az új felismerésnek a kulcsa, hogy valójában csak egyetlen szarv van.
But this horn represents two powers.
Ez a szarv azonban két hatalmat jelképez.
But in the prophecy it seems as though it's only talking about one power.
Ebben a proféciában azonban úgy tűnik, hogy ez csupán egyetlen egy hatalom.
So I thought to myself, can verse 10 through 13 be applied to actually both powers?
És ahogy gondolkodtam ezen, felmerült bennem a kérdés, hogy vajon a 10-től 13. versekig szóló szakaszt lehet-e alkalmazni mind a két hatalomra, amit a kis szarv jelképez?
Our pioneers' understanding was divided in two.
Tehát az úttörőink kétféle értelmezést vallottak.
One group believed that the daily was paganism, dealing with the Roman Empire.
Az egyik csoport azt mondta, hogy ez a mindennapi, ez a pogányságot jelképezi, a pogány Rómát.
If you have Uriah Smith's book, Daniel and the Revelation, that you'll see his interpretation that way very clearly.
Például Uriah Smith-nek a könyvében, a Dániel és Jenések című könyvében világosan kifejti ezt az értelmezést.
There was another group in our early pioneers who believed that this dealt with the ministration of Christ in the heavenly sanctuary.
A másik csoport, a útörőink másik csoportja, főleg később, ők pedig azt mondták, hogy ez a mindennapi, ez Krisztus mennyei szentély szolgálatára vonatkozik.
And the papal power taking that away.
És a pápai hatalom ezt vette el.
And they argued back and forth.
És vége hosszat nem érő vitákat folytattak erről.
And Ellen White settled it by saying we don't need to argue over this and we don't need to know right at this moment.
És Ellen White úgy tett pontot ennek a vitának a végére, hogy nem kell feltétlenül most erről vitatkoznunk, és nem kell, hogy ezt most rögtön meg tudjuk mondani.
I am certainly more inclined to agree with the second interpretation with respect to Christ's ministration in the sanctuary.
Én a magam részéről sokkal inkább hajlok a második értelmezés felé, tudnélik, hogy Krisztus mennyei szentély szolgálatára vonatkozik.
But I can also see where the Roman Empire plays a role as well.
De azt is látom, hogy hogyan kerülhet képbe a római hatalom is.
Let's read verses 10 through 13.
Olvassuk el a 10-től 13. versig terjedő szakaszt.
Talking about the horn that waxes exceeding great.
Itt ugye arról a kis szarról van szó, amely nagyon nagyra nőtt.
It says, it waxed great in verse 10, even to the host of heaven. And it cast down some of the host of the stars to the ground and stamped upon them. Yea, he magnified himself even to the prince of the host. And by him the daily word sacrifice is added, was taken away, and the place of his sanctuary was cast down.
Tehát, és megnöve mind az ég seregéig, és a földre vete némelyeket ama seregből, és a csillagokból, és azokat megtapodá. És a seregnek fejedelméig felnövekedik, és elvette tőle a mindennapit, az áldozat az mind a három versben az betoldás, nincsen benne az eredetiben. Tehát elvette tőle a mindennapit, és elhányattaték az ő szentségének helye.
And a host was given him against the daily, verse 12. By reason of the transgression, and to cast down truth to the ground, and in practice, and in prosper. Then I heard one saint speaking unto another saint, said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot?
És sereg rendeltetett a mindennapi ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallék egy szentet szólni, és mondd egyik szent annak, aki szólt. Meddig tart-e látomás a mindennapi és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik?
There's no doubt that this power persecutes God's people.
Kétségtelen az a prófécia alapján, hogy ez a hatalom üldözi Isten népét.
It says that this power removes the daily.
Azt mondja, hogy ez a hatalom eltávolítja a mindennapit.
Now in verse number 11, according to Uriah Smith,
most a 11. versben Uriah Smith szerint,
he believed this power was talking about pagan Rome.
Which power?
He believed that this verse is talking about pagan Rome.
Tehát a 11. versben például Uriah Smith értelmezése szerint ez a kis szarphatalom, ez itt a pogány Rómáról beszél. Pagan?
Pagan. But it doesn't really fit.
De nem teljes mértékben illik bele ez a képbe.
To interpret it with Rome, you have to say that the prince is the prince of Rome.
Ahhoz, hogy ezt Rómával azonosítsuk, akkor the prince of the host is
the prince of the host. In order to
you mean that he interpreted this, that the prince of the host is the prince of Rome?
Yeah.
Oh, sorry, then I have this truth. Oh, elnézést, tehát félreértettem, tehát Uriah Smith ezt úgy értelmezte, hogy ez a seregnek a fejedelme, hogy ez a sereg, az a pogány Róma. Na most ezzel az a probléma, hogyha a sereg az a pogány Róma, akkor a sereg fejedelme, mint a pogány Rómának a feje.
As a result, the sanctuary that was cast down was the Roman Empire.
Hogyha tovább olvassuk, ugye az ő szentségének helye, hogy elhányattatik, akkor ezt úgy kell érteni, hogy pogány Róma hányattatik el.
But that doesn't make any sense because verse 13 clearly makes it understood that it's not the Roman Empire that is the sanctuary that's being talked about.
De ennek így nincs értelme, mert a 13. verset, hogyha tovább olvassuk, ott világossá válik, hogy nem a pogány Rómáról van szó, amikor a szentség, tehát a szent helynek az elhányattatásáról beszél.
Because the angel is asking, how long is the vision concerning the daily?
Mert az angyal ezt kérdezi, hogy az egyik szent ezt kérdezi, hogy meddig tart a látomás a mindennapi felől?
The transgression of desolation.
És a pusztító vétek felől.
And the sanctuary to be trodden underfoot.
És a szent hely és a sereg meddig tapostatik.
And of course the host, which is us.
És nyilván itt a sereg az Isten népére vonatkozik, hiszen erről beszélt a 8. versben is.
There's no doubt that pagan Rome came and to Jerusalem and overthrew the sanctuary, the literal sanctuary.
Nem cáfolt, tehát tény az, hogy a pogány Róma valóban elment Jeruzsálembe, elfoglalta és feldúlta a templomot, a jeruzsálemi templomot. Elpusztította.
You might not think this is significant, but I do.
Lehet, hogy nem mindenki tartja ezt fontosnak, de én igen.
As I was looking at this, I began to think, I wonder if that word sacrifices that is added might really apply. I began to think that the word sacrifice to the daily that is added might really apply to the daily sacrifices. It's an added word.
Yes.
I began to wonder that it may be that it might actually be correct.
Tehát, hogy azon gondolkodtam el, hogy ez az áldozat szó, ami itt be lett toldva, hogy ugye tudjuk, hogy ez betoldás, de lehet, azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy ennek mégis van itt helye.
When Jesus died and the veil was rent in two.
Amikor Jézus meghalt, ketté hasadt a kárpit.
We know that entire sacrificial system didn't have the same meaning or the same emphasis.
Akkor tudjuk, hogy ezután az áldozati rendszer elvesztette a jelentőségét, a hangsúlyát.
But to say that what went on there every single day didn't mean anything would be incorrect.
De hogyha azt mondanánk, hogy amit azután napról napra tette, az semmi jelentéssel nem bírt már, az is hibás lenne.
It was a continual object lesson that the apostles could use.
Ez egy állandó példázat volt, amire az apostolok hivatkozhattak.
The book of Acts tells us that after the resurrection and after the outpouring of the Spirit, that the apostles went to the temple every day.
Az apostolokról azt olvassuk, hogy még pünkösd után is, illetve a feltámadás után is, az apostolok minden nap együtt voltak a templomban.
They could very easily say, this lamb represents Jesus, this high priest represents Jesus.
Oly könnyen mondhatták azt az embereknek, hogy ez a bárány, ez Jézust jelképezi. Ez a főpap, ez Jézust jelképezi.
We have great detail in the Old Testament describing the sanctuary service.
Az Ószövetség kínos részletességgel ír az újszövetségi szentély szolgálatról.
We wouldn't say that this is no good to us, right?
Nem mondjuk azt, hogy ez számunkra semmit nem jelent.
The Roman Empire came in and they destroyed the sanctuary in AD 70.
A római birodalom időszámítás szerint 70-ben betört Jeruzsálembe és elpusztította a templomot.
In describing the abomination that makes desolate by Jesus.
Amikor Jézus beszélt erről a pusztító utálatosságról.
We know in Matthew 24 Jesus said, when you see the abomination spoken of that makes desolate spoken of by the prophet Daniel standing in the holy place, prepare to run.
Akkor ő úgy beszélt erről Máté 24-ben, hogy amikor látjátok a pusztító utálatosságot feljönni, amiről Dániel próféta szólott, akkor mindenki meneküljön.
Ellen White says that when the Roman army came with their Roman standards,
Tehát Ellen White azt írja, hogy amikor a római hadsereg megjelent kitűzött hadi jelvényekkel,
but this was the abomination that made desolate.
Akkor ez volt az a pusztító utálatosság, amiről Jézus beszélt.
The Roman standards were their Roman gods. It was a pagan god that they carried in front of their army.
Valójában ezek a római felségjelvények, ezek az ő isteneiknek a szimbólumai voltak.
They used to
amit a hadseregükkel cipeltek magukkal.
They used to sacrifice to these gods and look for a sign so they knew when it was time to attack.
Ők áldoztak ezeknek az isteneknek és várták a jelet, hogy mikor támadjanak.
When the disciples or when the apostles saw this sign, the Roman army retreated and they escaped.
Amikor az apostolok látták ezt a jelet, látták a hadsereget, és utána látták, hogy visszavonulnak, akkor ők azonnal elmenekültek Jeruzsálemből.
So if the abomination that makes desolate was a Roman pagan god,
tehát hogyha az a pusztító utálatosság egy római pogán isten volt,
we would expect the same thing with respect to the heavenly sanctuary.
Akkor ugyanerre lehet számítanunk a mennyei szentély esetében is.
I believe that Daniel was very clear that the abomination that makes desolate is the Roman pagan doctrine of the Trinity.
És én teljes meggyőződésre jutottam azt illetően, hogy az a pusztító utálatosság, amiről Dániel beszél, az a Szent Háromság tanítása.
You know, we're very interested in having a Christianity very similar, not similar, even greater than that that occurred at Pentecost.
Mindnyájan arra vágyunk, hogy nem csak hogy hasonló, de még nagyszerűbb kereszténységben legyen tapasztalatunk és részünk, mint ami pünköstkor megvalósult.
A lot of people don't realize that healings and miracles occurred, and we have record of it, for at least the first 300 plus years. Miracles and healings, the works of the apostles went on for hundreds of years.
Tehát a feljegyzések alapján tudhatjuk azt, hogy a gyógyulások és a csodák jelek, azok majdnem 300 évig követték az egyházat.
But something happened.
De valami ekkor történt.
Men turned to men and turned away from God.
Az emberek emberekre kezdtek tekinteni és elfordultak Istentől.
A false god was set up.
Egy hamis istent állítottak fel.
And the daily was taken away.
És elvétetett a mindennapi.
What do I mean by that? The daily was taken away.
Mit értek ez alatt, hogy elvétetett a mindennapi?
Remember when the Roman Empire came with its pagan gods to the earthly sanctuary.
Amikor ugye a pogány Róma elment Jeruzsálembe és vitte magával a hadi jelvényét, ami a pogány istenségeit jelképezte.
It says that the sanctuary was cast down and the daily was removed.
Akkor azt olvassuk, hogy elhányattatik az ő szentségének helye, vagy a szentély, és elvétetik a mindennapi.
As a result of the establishment of the papal power and its false doctrine of the Trinity, which is what established it.
Ugyanígy a római birodalom megalapításával, és azáltal, hogy a római egyház megalapította a Szent Háromság tanát,
the daily was removed.
Ami egy hamis tanítás, ezáltal elvitetett a mindennapi.
And the place of his sanctuary was cast down.
És az ő szentségének helye elhányattatott.
The saints were trodden underfoot.
És a szentek megtapostatta.
And we know that this power ruled for 1260 years.
És tudjuk, hogy ez a hatalom 1260 évig uralkodott ezután.
So what is this daily?
Mi tehát ez a mindennapi?
That was cast down, that is so significant that it would be mentioned like this.
Ami így elvettetett és ilyen nagy hangsúlyt helyez rá a profécia.
It's mentioned in Daniel 11 as well, in verse 31.
Dániel 11. Fejezete is visszatér rá a 31. versben.
Very clearly we know that this is the establishment of the papacy in verse 31.
És itt nagyon világosan beazonosítható, hogy ez a pápaságról szól, a pápaság megalapításáról.
Even Uriah Smith recognized this.
Ezt még maga Uriah Smith is elismerte.
In verse 31 of 11 it says, an arm shall stand on his part, they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that makes desolate.
És ezt mondja, és seregek állanak fel az ő részéről, és megfertőztetik a szent helyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapit, és felteszik a pusztító utálatosságot.
What is this daily?
Mi ez a mindennapi?
I started to think about this word sacrifices, and so I was led to Leviticus and Numbers.
Mint az előbb említettem, elgondolkodtam ezen az úgynevezett áldozat betoldáson, és a gondolataim egyenesen 3 Mózeshez és 4 Mózeshez irányultak.
Please turn with me to Numbers 28.
Lapozzunk 4 Mózes 29. fejezetéhez.
If you are like me,
hogyha hozzám hasonlóan gondolkodtok,
when you read some of the things in Leviticus about the sanctuaries and the offerings, it's a little dry.
Hogyha ugye a Mózes 3. vagy 4. könyvében így az áldozati rendszerről olvasunk, vagy olvasok, akkor olyan száraznak tűnik elsőre.
But the scriptures under inspiration says, thy way, O Lord, is in the sanctuary.
Azonban az ihletés erre tanít minket, mert ezt mondja, hogy Uram, a te utad a szentélyben volt.
Who is the way?
Kicsoda az út?
Jézus.
Jézus.
Well, you know, I started looking at the sacrifices, the offerings.
Elkezdtem vizsgálni az áldozatok rendszerét.
And I realized that there's basically 3 parts to every sacrifice.
És felismertem azt, hogy alapvetően minden áldozatnak 3 része volt.
There were different animals depending on how rich you were or how poor you were.
Voltak ugyan különböző állatok attól függően, hogy ki mennyire volt gazdag.
Of course, most prominent is the lamb.
Természetesen a legelőkelőbb helyen a bárány van.
But all of these animals represented Christ.
De ezek az állatok mind Krisztust jelképezték.
The other objects of sacrifice were food and drink.
A másik 2 áldozati elem az étel és az ital volt.
It never really understood what the food offering was and the drink offering.
Én valójában soha nem értettem korábban, hogy mit jelképez az étel meg az ital áldozat.
As I looked at this, though, I began to understand what the food offering was and the drink offering.
De ahogy ezt a kérdést tanulmányoztam, egyre világosabban kezdtem látni, hogy mit jelképez az ételáldozat és az italáldozat is.
The animals represented Christ.
Az állatok Krisztust jelképezték.
The high priest represented Christ.
A főpap Krisztust jelképezte.
All the other priests were actually subordinate to the high priest, but they represented him. They all represented Christ.
Az összes többi pap ugyan alá volt vetve a főpapnak, de ők is mind Krisztust jelképezték.
If everything in the sanctuary system points to Christ, then the meat offering and the drink offering have to too.
Hát, hogyha az áldozati rendszerben minden Krisztusra utal, akkor az ételáldozatnak is, az italáldozatnak is Krisztusra kell mutatnia.
So let's take a look at what the meat offering was, or the food offering.
Úgyhogy vizsgáljuk meg közelebbről, hogy mit jelentett az ételáldozat.
It's mentioned in the daily offering that we're going to read about in chapter 28.
A 29. fejezet, 4 Mózes 29-ben a mindennapi áldozat kapcsán van megemlítve.
Starting in verse 3.
A harmadik verstől.
And thou shalt say unto them, this is the offering made by fire, 28:3. Numbers 28.
Elnézést, 28. fejezet, 28. Okay. Hát 28:3, 4 Mózes 28:3.
And thou shalt say unto them, this is the offering made by fire, which ye shall offer unto the Lord. Two lambs of the first year without spot, day by day, for a continual burnt offering. One lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer in the evening.
Hát, és mondnánk nékik, ez a tűzáldozat, amelyet áldozatok az Úrnak. Egy esztendős épp bárányokat, naponként kettőt, szüntelen való, egészen égő áldozatul. Egyik bárányt reggel készítsd el, a másik bárányt pedig esténnel készítsd el.
Now it's very interesting in the book of Daniel. Daniel prayed every day at the time of the morning and evening sacrifice.
Nagyon érdekes például Dániel könyvében azt olvassuk, hogy Dániel minden nap a reggeli és az estvéli áldozat idején imádkozott.
It's very interesting that the prophet has told us that we should gather our families every morning and every evening for evening and morning worship.
Nagyon érdekes például Isten prófétája is azt javasolta nekünk, hogy gyűjtsük össze családunkat reggel és este is áhítatra.
So one lamb was offered in the morning and one in the evening. Let's continue.
Tehát egy bárányt áldoztak reggel, egyet este. Folytassuk.
Verse 5. And a tenth part of an ephah of flour for a meat offering mingled with a fourth part of a hin of beaten oil. It is a continual burnt offering, which was ordained on Mount Sinai for a sweet savor, a sacrifice made by fire unto the Lord. And the drink offering thereof shall be a fourth part of a hin for one lamb. In the holy place shalt thou cause the strong wine to be poured out unto the Lord for a drink offering. And the other lamb shalt thou offer in the evening as the meat offering of the morning, and as the drink offering thereof shalt thou offer it, a sacrifice made by fire of sweet savor unto the Lord.
Ez az 5. verstől 8. És egy efa lángrisznek tized részét ételáldozatul, megelegyítve egy hín sajtolt olajnak negyed részével. Ez a szüntelen való egészen égő áldozat, amely Sinai hegyen szereztetett kedves illatú tűzáldozatul az Úrnak. Annak italáldozatja pedig egy hinnek negyed része egy-egy bárányhoz. A szent helyen adj italáldozatot, jó borból az Úrnak. A másik bárány készítsd el estennen, a reggeli ételáldozat és annak italáldozatja szerint készítsd el azt, jó illatú tűzáldozatul az Úrnak.
So every morning a lamb was offered, a meat offering was offered, and a drink offering was offered.
Tehát minden reggel volt egy bárány áldozat, egy ételáldozat és egy italáldozat.
If you notice as we were reading, it says that this was to be done continually.
És ugye ugyanez volt esténként is, és azt olvassuk, hogy ezt folyamatosan, rendszeresen kellett áldozni.
If you look up the word for daily in Daniel chapter 8, the word is actually continuance.
Not in my Bible, but
in the Greek it is.
That,
or I'm sorry, the Hebrew.
Yes. That hogyha az eredeti nyelvben megnézzük ezt a szót, akkor ott ez a mindennapi szó, ez olyasmit jelent, hogy a folyamatos.
So I want you to get this in your mind. Get a picture of this.
Tehát szeretném, hogyha ez bevésődne a gondolatunkba, hogy látnánk ezt képiesen.
This was the food offering.
Tehát, hogy itt van az ételáldozat.
The priest took flour.
Tehát fogja a pap a lisztet.
And oil.
Aztán olajat.
And mixed it together.
Összekeveri.
And cooked it.
És megfőzi.
What does that make? What does flour and oil cooked make?
Mi történik a liszttel, meg az olajjal, hogyha megfőzik, vagy megsütik?
It makes unleavened bread.
Kovásztalan kenyér lesz belőle.
If you take flour and oil and mix it and cook it, or burn it, that's all it's saying, cook it, it gives you a cake. It gives you what we use for communion.
Tehát, hogyha lisztet és olajat összekeversz, és azt megsütöd, abból kovásztalan kenyér lesz. Olyan kovásztalan kenyér, mint amit az úrvacsoránál használunk.
The other aspect of the daily was wine.
A mindennapi áldozatnak a másik része, az a bor volt, vagyis a szőlőlé.
What was the ordinance that Jesus gave us, the only ordinance that Jesus gave us with respect to the new covenant?
Mi volt az egyetlen szertartás, amelyet Jézus adott az új szövetségben?
Unleavened bread and wine.
Kovásztalan kenyér és bor.
He said, this is my body and this is my blood.
Azt mondta ezekre, ez az én testem és ez az én vérem.
His body was sacrificed here on earth.
Az ő testét feláldozta értünk itt a földön.
In the sanctuary service, those things that were done in the courtyard represent things that were done on the earth.
És azok a dolgok, amelyeket az ószövetségi szentély szolgálatban, a pitvarban végeztek, azok a földön zajló eseményeket jelképezték.
The lamb was always slain in the outer courtyard.
A bárányt mindig a külső szent, vagy a külső pitvarban vágták le.
Jesus died here.
Jézus itt halt meg a földön.
The work of the high priest goes on inside the holy place and the most holy place.
A főpap munkája ezután azonban a szentélyben és a szentek szentjében folytatódik.
Very interesting. The bread was burned on the fire here.
Nagyon érdekes, hogy itt azt látjuk, hogy a kenyeret a tűzön megégették.
But the wine was a real special blessing to me.
De ami a borral kapcsolatos felismerésem, az számomra még nagyobb áldást jelentett.
The wine represents the blood.
A bor ugye az Krisztus vérét jelképezte.
The life is in the blood.
És azt olvassuk, hogy az élet a vérben van.
It says that the priest was to take the wine in before the altar and he pours it out for God's people.
És azt olvassuk itt, hogy a pap beviszi a szentélybe azt a bort az oltár elé, és kijönti Isten népéért.
When I thought about this, I thought, man, Christ is pouring out his life for me, his real life in me every day.
Akkor felismertem azt, hogy ó, hát ez csodálatos, Isten az ő, hogy Krisztus az ő tulajdon életét kijönti értem, rám önti az ő életét.
Christ pours out his life for me continually.
Jézus az ő tulajdon életét folyamatosan önti rám.
Let me tell you about the whole sacrificial system.
Hadd mondjak valamit az egész áldozati rendszerről.
It was all a free offering system.
Az egész egy önkéntes áldozat.
Whether it was a sin offering or a peace offering or a thank offering.
Akár bűnért való áldozat, akár békáldozat, vagy hálaáldozat.
If it was in your heart, you would bring this animal which represented Christ.
Ha a szívedben volt, az, hogy neked vinned kell, akkor elvitted azt az állatot, ami ugye Krisztust jelképezte.
You would bring the ingredients for the unleavened bread.
Elvitted a kovásztalan kenyér hozzávalóit.
And you would bring the wine, which represents the blood.
És elvitted a bort, ami ugye a vért jelképezi.
What is God saying here?
Mit akar ezzel Isten mondani?
All of these things point to Christ.
Ezek a dolgok mind Krisztusra mutatnak.
It dawned on me.
Ekkor ébredtem rá.
We have nothing to offer God except Jesus Christ.
Hogy mi semmit nem tudunk Istennek felajánlani, csak is Jézus Krisztus.
God says, if you sin, the only thing you have to offer me is Jesus Christ.
Isten azt mondja, hogy ha vétkezel, semmi más nem tudsz felajánlani nekem, csak Jézus Krisztus.
You want to give me a thank offering? The only thing you have to offer me is Jesus Christ.
Hogyha hálaáldozatot akarsz nekem hozni, akkor csak egy dolgot adhatsz nekem, Jézus Krisztus.
You have a peace offering? The only thing you have to offer me is Jesus Christ.
Hogyha békáldozatot akarsz hozni, az egyetlen dolog, amit adhatsz nekem, az Jézus Krisztus.
God says, if you want to come to me,
Isten azt mondja, hogy ha hozzám akarsz jönni,
the only thing you have to offer is Jesus Christ.
Akkor az egyetlen dolog, amit felajánlhatsz, és fel kell ajánlod, az Jézus Krisztus.
Why on earth would we ever think that we have something else to offer God other than Jesus Christ?
Miért is gondolnánk azt, hogy bármi más felajánlhatnánk Istennek Jézuson kívül?
Your works at keeping the law, they don't mean anything to God.
A te törvény megtartásod semmit nem jelent Isten előtt.
He's only interested in the perfect life.
Őt csak a tökéletes élet érdekli.
The lamb without spot or blemish or any such thing.
Az a bárány, ami nincsen semmiféle hiba.
The Lord definitely says, come.
Az Úr egyértelműen mondja, hogy jöjj.
But he says, the only thing you have to offer me is Jesus Christ.
De azt is mondja, hogy az egyetlen dolog, amit felajánlhatsz, az Jézus Krisztus.
Cain tried to bring an offering of his own accord.
Cain megpróbált a saját elgondolása szerinti áldozatot hozni Istennek.
God wasn't interested in his offering.
De Isten nem tekintett az ő áldozatára, nem érdekelte.
The only offering he was interested in was the one that pointed to Jesus Christ.
Ő csak arra az áldozatra tekint, ami Jézus Krisztusra mutat.
But these offerings are offerings that you could bring. These offerings, the peace offering, these are offerings you could bring.
Ezeket az áldozatokat viszont, amiket itt felsoroltunk, ezeket mind emberek vitték.
The daily is even better.
De a mindennapi még ezektől is csodálatosabb.
The priest took the lamb.
Maga a pap hozta a bárányt.
The priest brought the ingredients for the unleavened bread.
A pap hozta a hozzávalókat a kovásztalan kenyérhez.
The priest brought the wine.
A pap hozta a bort is.
And he offered it every morning and every evening in your behalf.
És minden reggel és minden este felajánlotta ezeket érted.
And you don't have anything to do with it.
És neked ebben semmi részed nem volt.
Christ is taking care of you.
Krisztus gondoskodik rólad.
Man, when I thought about this,
hát amikor ezen elgondolkodtam,
I was overwhelmed.
Ez egészen lenyűgözött.
Turn with me to 1 Corinthians.
Lapozzunk első Korintus levélhez. 1 Korintus 11.
Can you see why the papal power wants the daily removed?
Kezdjük már érteni, hogy miért akarja a pápai hatalom eltávolítani a mindennapit?
Because the daily helps us to focus on a person, and that person is Jesus Christ.
Mert a mindennapi az egy személyre irányítja a mi tekintetünket, Jézus Krisztus személyére.
If you remove the daily, what that really means is you have removed Jesus Christ from the view of the people.
Hogyha elveszed a mindennapit, akkor elveszed az emberek tekintete elől Jézus Krisztust.
Remember the setting up of a false god.
Emlékezzünk arra, hogy a hamis Istennek a beiktatása vagy felállítása
was a transgression that made God's people desolate.
Az egy olyan pusztítás volt, amely Isten népét megsemmisítette, elpusztította.
When your focus is taken off of Jesus Christ, you're left desolate.
Hogyha a tekintetünket elveszünk Jézus Krisztusról, akkor csak pusztulás marad az életünkben.
In 1 Corinthians, the Christians in Corinth had a problem.
A korintusi keresztényeknek volt egy nagy problémájuk.
Turn with me to chapter 11.
Erről 1 Korintus 11-ben olvasunk.
I want to read to you what Paul writes with respect to the communion service.
Itt Pál apostol az úrvacsora szertartásáról ír.
Starting in verse 23, halfway through. Starting in verse 23
of 11,
halfway through.
Tehát a 23. vers közepétől olvasnám.
That the Lord Jesus Christ, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me."
Az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament, my blood. Do this as oft as ye drink it in remembrance of me."
Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorát volna, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre.
The Lord is merciful to us.
Az Úr kegyelmes hozzánk.
He knows that our minds get distracted by all kinds of things.
Ő tudja, hogy ami gondolataink mindenfelé elvándorolnak.
He basically says, "I'm going to leave you this service so that you will remember me."
És ő ezért hagyta ezt a szertartást nekünk, hogy emlékezzünk rá.
A point where you can focus on me.
Egy olyan pont, ami segít téged abban, hogy rá tekintsél.
But the Corinthians had a problem.
Korintus beliaknak azonban volt egy problémája.
They came to the communion service to eat and to drink.
Azért jöttek az úrvacsora szertartására, hogy egyenek és igyanak.
They got caught up in their own little worldly cares, concerns.
És a saját ügyes bajos dolgaikkal voltak elfoglalva és belebonyolultak a hétköznapi dolgokba.
And Paul is rebuking them for losing focus. And notice what he says.
És Pál apostol azért feddi őket, hogy nem a megfelelő irányba irányítják a figyelmüket. Nézzük meg, hogy folytatja.
Verse 27.
27. versben.
Wherefore, whosoever shall eat of this bread and drink of this cup unworthily shall be guilty of the body and the blood of our Lord. But let a man examine himself, and so let him eat that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.
Ezt mondja, aki azért méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét.
In the communion service, our Lord wanted us to focus on his person, his being.
Tehát Krisztus az úrvacsora szertartásával azt szerette volna elérni, hogy ő rá tekintsünk.
The emblems, they're just bread and wine or grape juice.
Tehát a jelképek azok csak kenyér, meg bor, hát illetve szőlőlé.
But look at the significance of where our focus is to be. Our focus is in remembrance of Christ, and we put these things in our bodies.
De az egész a Jézus Krisztussal való emlékezésről szól, és hát mit teszünk ezekkel a dolgokkal? A testünkbe tesszük ezeket a dolgokat.
The Corinthians had lost sight of this.
A korintusiak elfeledkeztek erről.
They had lost their focus on Christ.
Elvesztették a Krisztussal való tekintésüket.
And notice what it says in the next verse.
És nézzük meg, mit mond a következő vers.
Verse 30.
A 30. vers.
He says, because they lost sight of the, that they did not discern the Lord's body.
I have to correct this because in the Hungarian it's misunderstood. Tehát a 29. versben ugye azt olvassuk, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, de egy kicsit pontosítani lehetne a fordítást azzal, hogy nem nem méri fel, vagy nem azt tekinti. Tehát az angolban így is van fordítva. Tehát, hogy ez a megbecsülni, ugye még ez a magyarban is van, ez a megmérni, abban az értelemben szerepel itt. Tehát, hogy nem méri fel, hogy itt arról van szó. Jó, és ezzel folytatja a 30. vers. Ezért van ti köztetek sok erőtelen és beteg, és alusznak sokan.
Verse 30. Okay. So Paul makes it abundantly clear because they didn't discern the Lord's body, they became weak, sickly, and died.
Pál apostol világossá teszi, hogy azért történnek ezek a dolgok, hogy alusznak sokan, és betegesek, és erőtelenek, mert nem becsülik meg az Úr, nem mérik fel, hogy róla van szó, nem jó irányba irányul a figyelme.
Isn't this Christian experience today? Isn't Christianity weak and sick and almost dead?
Nem olyan, mint hogyha Pál apostol ezt a mai kereszténységről írna. Erőtelen, azt mondja, hogy erőtelen, beteg, alusznak sokan, és már szinte halott.
We don't even know really what it's like to see the type of Christian experience that occurred in the book of Acts.
Szinte el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen lenne ma látni azt a kereszténységet, amiről az apostolok cselekedetei beszél.
I want to read a quotation from the Spirit of Prophecy.
Szeretnék olvasni egy idézetet a prófétaság lelkétől.
Ellen White uses the exact same words as Paul, weak, sick and ready to die.
Ellen White pontosan Pál apostolnak a szavait használja. Erőtelen, gyenge, és már halálra vált.
Notice what she says with respect to not discerning the Lord's body.
És nézzük meg, hogy mit mond erről, hogy megbecsülni az Úrnak testét.
The reason why the churches are weak and sick and ready to die is the enemy has brought in influences of a discouraging nature to bear upon trembling souls.
Tehát az vagy a gyülekezetek azért abból az okból olyan gyengék, betegesek és halálra váltak, mert az ellenség olyan befolyásokat, olyan elbátortalanító befolyásokat hozott be, amelyek a remegő lelkekre nyomást helyeznek.
He has sought to shut Jesus from their view as the comforter.
Arra törekszik az ellenség, hogy Jézust kizárja látóterükből, mint vigasztalót.
Satan knows.
Sátán nagyon jól tudja.
The papal power knows.
A pápaság nagyon jól tudja.
That if God's people take their eyes and their focus off the person, the man, Jesus Christ.
Hogyha Isten népe leveszi az ő tekintetét arról az emberről, Jézus Krisztusról,
they're left desolate.
Akkor pusztán hagyatnak.
Brothers and sisters.
Kedves testvérek.
Anything. Anything that removes from your eyes the person Jesus Christ.
Bármi. Bármi, ami afelé indít minket, hogy levegyük a tekintetünket Jézus Krisztussal.
I don't care what you focus on.
Nem számít az, hogy mi más az, amire figyelsz.
If you're focused on your job, if you're focused on your family, I don't care what it is. If your focus is not on Christ, you'll be desolate.
Hogyha a munkádra figyelsz, hogyha a családodra figyelsz, de nem Krisztusra figyelsz, akkor pusztán hagyatsz.
Now this one might sound hard.
Ez lehet, hogy keménynek tűnik.
But if you focus on the law, are you focused on Christ? If you are focused on the law, are you focused on Christ? That's a question.
Tehát, hogy te a törvényre tekintesz, vagy Krisztusra tekintesz?
Something to think about.
Ez érdekes gondolat, amin lehet gondolkodni.
Are you serving a rule or are you serving a person?
Egy szabálygyűjteménynek szolgálsz, vagy egy személynek szolgálsz?
If you're serving a rule, your experience will be one of weakness and death.
Hogyha szabályoknak szolgálsz, akkor a tapasztalatod gyengeség és halál lesz.
But if you're serving Almighty God,
ha azonban a mindenható Istennek szolgálsz,
brothers and sisters, where has your focus been?
Testvérek, hová tekintünk? Mire tekintünk?
Even the Word.
Még a Biblia is.
There are thousands of people who study this every single day.
Tehát ezt az igét több ezer ember tanulmányozza minden nap.
Their focus is on pages and doctrine and whatever.
Ők a lapokra figyelnek, tanokra figyelnek, minden másra figyelnek.
Your focus is on a doctrine, so you're leading people to a doctrine.
Tanokra figyelnek, és az embereket tanokhoz vezetik.
Doctrines can help, can cause you to take your eyes off of Christ.
A tanok is levehetik az emberek szemét Krisztussal.
If you lead a person to the Sabbath, can the Sabbath save them?
Hogyha valakit a szombathoz vezetsz, a szombat üdvözíteni tudja őt.
If you lead somebody to the sanctuary doctrine, can the sanctuary doctrine save them?
Hogyha valakit a szentély tanához vezetsz, a szentély tana üdvözítheti őt.
God has never asked us to lead anybody anywhere except to Jesus Christ.
Isten soha nem kérte azt, hogy mi bármi máshoz is vezessük az embereket, csak is Jézus Krisztushoz.
We witness and we talk to people and we tell them all about the doctrines.
Tanúskodunk és beszélünk embereknek és mindenféle tanról beszélünk nekik.
But we've never led them to their best friend.
De soha nem vezetjük el őket az ő legjobb barátjukhoz.
Turn with me to John chapter 5.
Lapozzunk János 5. fejezetéhez.
John chapter 5 verse 39.
Tehát befejezésül olvassuk János 5. fejezetéből a 35. verset.
The scribes and
39. verset.
The scribes and the Pharisees had the scriptures.
Ugyebár a farizeusok és az írástudók nagyon jól ismerték az igéket.
Jesus Christ was standing right in front of them.
És ott állt előttük Jézus Krisztus.
And they said, we have the writings of Moses.
És azt mondták neki, hogy itt van nekünk Mózes írásai.
And notice what Jesus says.
És nézzük meg, hogy mit mond nekik Jézus.
Starting in verse 39.
39. verstől.
Jesus said, search the scriptures. For in them you think you have eternal life. And they are they which testify of me.
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek róla.
Look, Jesus says, you have the scriptures.
Jézus azt mondja nekik, hogy kezetekben van a Szentírás.
Because you have these, you think you have eternal life. He's talking to the scribes and Pharisees.
És mivel itt van a kezetekben az írás, ti azt gondoljátok, hogy örök életetek van. Ezt ugye írástudóknak, farizeusoknak mondja.
But he says, these testify of me.
De azt mondja, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot.
Now read the next verse.
Olvassuk el a következő verset.
And ye will not come to me, that you might have eternal life.
Azt mondja, hogy és nem akartok hozzám jönni, hogy örök életetek legyen.
If this doesn't lead you to a person,
hogyha a Biblia nem egy személyhez vezet minket,
you're just as dead as the scribes and Pharisees.
Akkor ugyanolyan halottak vagyunk, mint az írástudók és a farizeusok.
I don't care what it is, if it doesn't lead you to the person, the man, Jesus Christ.
Nem számít, hogy milyen dologról van szó, hogyha nem Jézus Krisztushoz, az ő személyéhez vezet minket.
Consider getting it out of your life.
Akkor az legjobb kizárni az életünkből.
Because when the daily is removed,
mert hogyha minden napi megszűnik,
God's people are desolate.
Akkor Isten népe pusztán hagyatik. Imádkozzunk. Drága mennyi atyám.
Oh Lord, forgive us for allowing things to stand in the way of your spirit.
Úrunk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, hogy olyan dolgot engedtünk meg az életünkben, amelyek útját állták a te lelkednek.
Building the relationship with you that we should have done long, long ago.
És nem engedtük, hogy olyan kapcsolatot létesíts velünk, amelyet már régen megtehettél volna.
Father, we're thankful for the things you're teaching us that are leading us to you.
Köszönjük neked, hogy te olyan dolgokat tanítasz nekünk, amelyek hozzád vezet.
And the experience that you want us to have in Jesus Christ.
És ahhoz a tapasztalathoz, amelyet te szeretnél nekünk adni Jézus Krisztusban.
Thank you, Father.
Köszönjük, Atyám.
For loving us.
Köszönjük, hogy szeretsz.
And giving us Jesus.
És nekünk adod Jézust.
In his name we pray.
Az ő nevében imádkoztunk. Amen.